Harmadik novella. Calandrino, Bruno és Buffalmacho végigmegy a Mugnone partján. Meg akarják keresni a heliotrop követ. Calandrino azt hiszi, hogy megtalálta. Kövekkel megrakodva hazatér, felesége civakodni kezd véle, mire ő mérgében megveri, cimborájának pedig elmeséli azt, amit azok jobban tudnak nála. Minek után a Pamfilo novellája bevégződött, melyen a hölgyek annyit kacagtak, hogy talán még most is kacagnak. A királynő parancsolta Elizának, hogy folytassa a sort, ki is még mindig kacagván ekképpen fogott szóba. Nem tudom, bájos hölgyeim vagy a novellámmal, mely épp oly igaz, mint amilyen illedelmes, sikerül-e megnevettetnem benneteket úgy, ahogy Pamfilo megnevettetett az övével, de mindenképpen igyekezni fogok. A városunkban, hol mindig is bővében voltak a fura és különös emberek, nem nagy ideje még élt bizonyos Calandrino nevezetű festő, együgyű és fura egy ember, ki idejének javarészét két más festővel töltötte, kiknek nevük volt egyiké Bruno, másiké Buffalmacho, fölötté mulatságos, egyébként pedig okos és éles elmélyű emberek, kik Calandrinoval azért barátkoztak, mert furcsaságain és együgyűségén gyakorta, pompásan mulatta. Hasonlatosképpen élt ugyanazon időben Firenzében bizonyos Mazo del Saggio nevezetű, huncut és szemrevaló ifjú, kinek minden dolga bármibe fogott is úgy ment, mint a karikacsapás. Ki is, midőn egyetmást hallott Calandrino együgyűsége felől, feltette magában, hogy tréfát űz annak ostobaságából úgy, hogy bolondá teszi, vagy elhitet vele valamely furcsaságot. Midőn véletlenül egy napon találkozott vele a San Giovanni templomban, és látta, mint ottan áll, és figyelmesen nézegeti a festményeket és a faragványokkal ékes szentségházat, melyet csak nem sok idővel ennek előtte helyeztek el ama templomnak oltárán, úgy vélte, hogy itt az idő és alkalom szándokának végrehajtására. És kioktatván egyik cimboráját afelől, mit cselekedni szándékozott, mind a ketten közelebb mentek oda, hol Calandrino egymagában üldögélt, és úgy tettek, mintha nem is látnák. És akkor beszélgetni kezdettek bizonyos köveknek erejéről, melyekről Mazo oly határozottan beszélt, mintha fölöttébb hozzáértő, fő-fő ismerője lett volna a köveknek. Calandrino odafülelt eme beszélgetésre, és kisvártatva felkelt, és amikor hallotta, hogy nem holmi bizalmas dologról folyik a szó, hozzájuk csatlakozott, minek is Mazo fölöttébb megörült. És amikor folytatta magyarázatait, Calandrino megkérdezte tőle, hol találhatók eme nagy erejű kövek. Mazo felelte, hogy a legtöbb eféle kő Eldorádóban akad, a haslagok országában, bizonyos Dínom-Dánom nevezetű vidéken, hol is a szöllőt kolbásszal kötözik, és egy libának egy garas az ára, és kisliba a ráadás. S van ott valamely hegy, csupádon csupa reszelt parmezán sajtból, melynek tetején olyan emberek laknak, akik semmi egyebet nem tesznek, mint makaronit és húsos derejét csinálnak, melyeket is kappan levesben megfőznek. Annak utána pedig mind lehajigálják, s kiki mennél többet vesz belőlük, annál több lesz neki. S ennek tövében van egy kis folyó, melyben édes bor folyik olyan finom, hogy különbet még senki nem ivott, és nincs is benne egy cseppnyi víz sem. Hű, szólott Calandrino, ez aztán a finom ország. De mondd csak, hát mit csinálnak a kappanokkal, miket megfőznek? Felelte Mazo, hát mind megeszik a haslagok? Kérdezte akkor Calandrino, voltál-e már ottan? Felelte Mazo, azt kérdezed, voltam-e ottan? Hát úgy voltam bizony, egyszer, akár ezerszer. Szólott akkor Calandrino is, hány mérföldnyire van innét? Felelte Mazo, inkább messzebb, mint 1000, 7 ország közelben, szólott Calandrino. Hűsz akkor, bizisten túl van az az Abruzzókon is? Hogyne, felelte Mazo is, ez csak macskaugrás ahhoz képest. Mikor az együgyű Calandrino látta, hogy Mázó mindezt komoly ábrázattal mondta, és nem is mosolygott, úgy elhitte neki, mint a színtiszta cseppentett igazságot, és az egészet szent igaznak vélte, és szólott. Ez túlságosan messze van nékem, de ha valamivel közelebb volna, bizony nem mondanám néked, egyszer elmennék véled, hogy lássam, amint potyog a ma bizonyos makaróni, és hozzak belőle egy telihassal. De mondd csak, az Isten áldjon meg, nincs-e itten a mi környékünkön valami eféle nagy erejű kő? Felelte neki Mázó. Dehogy nincs! Kétféle fölöttébb nagy erejű kő akad errefelé. Az egyik a Settignanói és a Montiski terméskövek, melyeknek oly nagy az erejük, hogyha malomköveknek használják őket, megőrlik ám a gabonát. És éppen azért mondják a ma vidéken, hogy Istentől jönnek a kegyelmek, és Montiskiből a malomkövek. De ott rengeteg olyan malomkő van, melyeknek nálunk épp oly csekély az értéke, mint náluk a smaragdnak, mely is nagyobb hegyekben áll ottan, mint a Monte Morello, és éjfélkor világít, hogy az ördög vigyel. És tudd meg, hogy aki megcsiszoltatná és gyűrűbe foglaltatná ímez malomköveket, minek előtte még kifúrják őket, és elvinné a szultánnak, mindent megkapna tőlem, itt szeme szája megkíván. A másik az a kő, melyet mi kövekhez értő emberek heliotrop kőnek nevezünk, fölöttébb nagy erejű kő, mivel hogy azt, ki magánál hordja, mindaddig, míg nála van, senki sem látja ott, ahol nincs. Szólott ekkor Calandrino. Tű, csuda nagy erő van ebben. De ez a heliotrop hol található? Mázó megmondotta néki, hogy a Munyónéban szoktak ilyeneket találni. Szólott ekkor Calandrino, mikora ez a kő, milyen színű? Felelte Mázó, van nagyobb, van kisebb, külön-különféle nagyságú, de valamennyi feketés színű. Calandrino mindeme dolgokat jól megjegyezte magának, s úgy tett, mintha más valami dolga akadt volna, s elbúcsúzott Mázótól, és feltette magában, hogy elindul a ma kő keresésére. De elhatározta, hogy nem fog hozzá Bruno és Bufal Macho tudta nélkül, mivel hogy kiváltképpen szerette őket. Elindult hát keresésükre, hogy mindenki mást megelőzvén, haladék nélkül elmenjenek megkeresni a követ. És aznapon dél múltáig mind keresésükben töltötte idejét. Végezetül, hogy már 3 óra is elmúlt, eszébe jutott, hogy hiszen azok a faenzai apácák kolostorában dolgoznak, s ám bár a hőség szörnyű nagy volt, ott hagyta minden dolgát, odalovolt, szólította őket, és mondotta nékik. Pajtások, ha hitelt adtok szavaimnak, Firenze leggazdagabb embereivé lehetünk, mivel szavahihető embertől hallottam, hogy a Munyónéban van bizonyos fajta kő, mely láthatatlanná teszi azt, aki magánál hordja. Miért is amondó volnék, hogy késedelem nélkül induljunk és keressük meg, minek előtte még más érte megyen. Bizonyosan megtaláljuk, mivel hogy én ismerem. Ha pedig megtaláltuk, nem lesz egyéb dolgunk, mint erszényünkbe rejtenünk, s elmennünk a pénzváltók asztalaihoz, melyek, mint tudjátok, csak úgy roskadoznak a garasoktól, meg az aranyaktól. És aztán elcsenni onnét, amennyit akarunk. Senki se fogja észrevenni. És egyként egy csapásra meggazdagodhatunk, s nem kell állónapon által a falakat mázolnunk holmi csigák módjára. Bruno és Bufal Macho ennek hallatára összenevetett. Egymásra hunyorgatván úgy tettek, mintha rettentően csodálkoznának, és javallották Calandrino tervét. De Bufal Macho megkérdezte, mi a neve a ma kőnek. Calandrino nehézfejű ember lévén már rég elfelejtette annak a nevét, miért is felelt ekképpen. Mi törődünk a nevével, ha csak ismerjük az erejét. Én ammondó vagyok, hogy nyomban induljunk a keresésére. Jó, jó, mondta rá Bruno, de hát milyen amakő? Felelte Calandrino. Á, van belőle mindenféle fajta, de valamennyi feketés. Miért is úgy vélem, hogy ahány feketét csak látunk, össze kell szednünk mindaddig, míg nem rábukkannunk az igazira. Azért hát ne vesztegessük az időt, hanem induljunk. Felelte rá Bruno, vár csak, és Bufalmacsóhoz fordulván mondotta. Úgy vélem, Calandrinónak igaza van, de nem gondolnám, hogy ez az óra alkalmatos, mivel hogy a nap magasan jár, és éppen a Munyónéra süt, s megszárította mind a köveket, miért is ahány csak ott van, mint fehérnek látszik. Holott reggel, minek előtte még a nap megszárította volna őket, feketének látszanak. Különben is ma, midőn munkanapja vagyon, különbkülönféle okokból rengeteg ember van a Munyónénál, kik is, ha meglátnának bennünket, kitalálhatnák, hogy mit keresünk ottan. Maguk is ekképpen cselekednének, és akkor véletlenül ők kaparinthatnák meg, mi pedig hiába kutyagoltunk oda-vissza. Én amondó volnék, ha javaljátok, hogy ez olyan munka, mit reggel kell végeznünk, mikor jobban meg lehet különböztetni a fehéreket a feketéktől, s méghozzá ünnepnapon, mikor egy teremtett lélek se jár arra, ki megláthatna bennünket. Bufalmacsó javallotta Bruno tanácsát, és Calandrino is belé egyezett, és megállapodtak, hogy vasárnap reggelre kelvén mind a hárman együtt elmennek, és megkeresik a követ. De mindenek felett kérte őket Calandrino, hogy eme dolgot a világon senkinek ne említsék, mivel hogy vele is titoktartás pecsétje alatt közölték. Minek utána tehát ezt megbeszélték, elmondotta nekik, hogy mit hallott Dínom-Dánom országról, és égre-földre esküdözött, hogy a dolog szent igaz. Midőn Calandrino elbúcsúzott tőlük, ezek ketten megbeszélték, miképpen fognak viselkedni eme dologban. Calandrino epekedvén várta a vasárnap reggelt, mely el is érkezvén, elég, hogy picsmallott, szólította cimboráit, s kimentek a Sangallo kapun, és legyalogoltak a Munyonéhoz, s annak folyása irányában haladván keresték a követ. Calandrino, mivel a legbuzgóbb volt, elől ballagott, fürgén, ide-oda ugrándozott, s ahol csak fekete követ látott, rávetette magát, és felszedte, és a kebelébe rejtette. Cimborái nyomában ballagtak, s néha-néha maguk is fölvettek egy-egy követ, de Calandrino még nem is jutott nagyon messzire, mikor a keble már is tele volt kővel. Miért is fölemelvén meglehetősen terjedelmes palástjának szegélyét, és bő iszákot formálván abból, körös körül jól összeszíjazta. És kevés idő múltán azt is megtöltötte, és nem sokkal utóbb köpönyegéből is tarisznyát formált, és azt is hasonlatosképpen teletömte kövekkel. Miért is Bufalmacsó és Bruno látván, hogy Calandrino megrakodott, és már az ebéd ideje is közeledett, megegyezésükhöz híve mondotta Bruno Bufalmacsónak, hol van Calandrino? Bufalmacsó ám bár látta, hogy ott van az orra előtt, jobbra-balra nézelődött, majd hátrafordult, és felelt ekképpen, én bizony nem tudom, de az imént még itt volt előttünk, mondotta Bruno. Jó, jó, az imént, de én bizonyosra veszem, hogy már otthon van, s ebédel. Minket meg itt hagyott faképnél, hogy csak keresgéljünk fekete köveket a Munyónéban. Ájha, hát ugyan ügyesen kimesterkedte, szólott akkor Bufalmacsó, hogy ide csalt bennünket, és itt hagyott a faképnél. Hát miért voltunk olyan bolondok, hogy hittünk neki? De ide hallgass! Hát ki lett volna rajtunk kívül olyan ostoba, akivel elhitette volna, hogy a Munyónéban így nagy erejű követ lehet találni? Calandrino eme szavak hallatára azt gondolta, hogy kezébe került ama bizonyos kő, és annak erejénél fogva nem látják őt, ama zokolott itt vagyon az orrok előtt. Mód felett megörvendezett hát ekkora szerencséjének, nem is szólít nékik semmit, hanem elhatározta, hogy hazamegy. És visszafordulván útnak eredt. Ennek láttára Bufalmacsó szólott Brunóhoz ekképpen. Mi tévők legyünk? Hát miért nem megyünk mink is haza? Felelte erre Bruno. Gyerünk! De Isten úgyse esküszöm, hogy Calandrino többet így lóvá nem tesz. S ha most itt volna a kezem ügyébe, mint ahogy egész délelőtt itt volt, úgy a sarkába vágnám ezt a követ, hogy egy hónapig is megemlegetné Emecsínyt. És ahogy ezt mondta, abban a pillanatban meglóbálta a követ, és belevágta Calandrino sarkába. Calandrino, amint a fájdalmat megérezte, felkapta a lábás nyögött egyet, de nem szólt semmit, és továbbment. Bufalmacsó fogott egy kövecskét azokból, melyeket szedett, és szólott Brunóhoz ekképpen. Eholni! Aj, hát nézd csak ezt a szép kis kövecskét, bárcsak belevágódnék Calandrino oldalába. És elröpítette a követ, és alaposan oldalba találta vele Calandrinót. Ekképpen haigálták kövekkel, hol ilyen, hol amolyan csípős mondás kíséretében, végig fel a Munyóne mentén egészen a Szangalló kapuig. Ottan pedig eldobták a köveket, melyeket szedtek, s néhány szót váltottak a vámnak őrségével, kik is az oktatáshoz híven úgy tettek, mintha nem látnák Calandrinót, és harsogó hahotázás közben által engedték. Az pedig megállás nélkül házába ment, mely a Malom köz tő szomszédságában volt, a szerencse pedig annyira kedvezett a tréfának, hogy miközben Calandrino a folyóparton, annak utána pedig a városban mendegélt, senki meg nem szólította, tudni kevés emberrel találkozott, mivel hogy úgy szólván mindenki ebédnél ült. Tehát Calandrino így megrakodva belépett házába. Feleségekinek neve volt Monna Tessa, csinos és derékasszony. Éppen ott állt a lépcső legfelső fokán, mivel pedig némiképpen zokon vette férjének hosszú elmaradását, amint jönni látta, szivakodni kezdett vele, szólván imígyem. No, barátocskám, hát hazahozott az ördög. Már mindenki megebédelt, és te most jössz haza ebédre. Amikor Calandrino ezt meghallotta, és észbevette, hogy látják, igen, megdühödött és megszomorodott, és ekképpen fogott szóba. Ennyi, ebatta hitvány asszonya. Minek voltál itten? Most mindent elrontottál. De Isten engem úgy segélyen, megfizetek érte. És bement az egyik kis szobába, és ottan kirakta a rengeteg követ, mit összeszedett, annak utána pedig nagydősen feleségéhez sietett, megragadván hajánál fogva, lerántotta a földre, s ottan, míg csak kezét, lábát mozgatni tudta, összerugdosta, s össze-vissza öklözte egész testét, és szinte minden szál haját kitépte, és minden csontját összetörte, s bizony hiába könyörgött a menyecske összetett kézzel kegyelemért. Bufalmacsó és Bruno, minek utána a kapu őreivel kicsinyék nevetgéltek, szép lassacskán megindultak, és távolról követték Calandrinót, és mikor házának küszöbéhez értek, hallották, mely rettenetesen veri feleségét, és akkor úgy tettek, mintha csak éppen most érkeztek volna oda, és szólították őt. Calandrino verejtékezve vörösen és kimerülten odament az ablakhoz, és kérte őket, hogy csak jöjjenek fel. Azok úgy tettek, mintha némiképpen neheztelnének rá, és hát fölmentek, és látták, hogy a szoba tel is tele van kövekkel, s az egyik sarokban ott van a megtépázott, rongyávert menyecske dagat ábrázattal, teli kékfoltokkal, és keservesen zokog. A másik sarokban pedig ott ül Calandrino neki gyűrközve és lihegve a kimerüléstől. Minek utána darab ideig elnézelődtek, szólottak ekképpen. Mi dolog ez, Calandrino? Talán falat akarsz építeni, hogy ennyi kő hever itten. Annak utána még hozzátették, hát, Monna Tessának mi baja? Ha, úgy látszik, megvertet. Hát miféle újmódi dolog ez? Calandrino, aki belefáradt a kövek cipelésébe és a nagy haragba, melyel feleségét elverte és fájdalmában, hogy vélekedése szerint elvesztette szerencséjét, nem tudta annyira összeszedni magát, hogy kinyögjön valamely értelmes feleletet. Miközben ekképpen küszködött magában, Bufalmacsó megszólalt. Galandrino, ha más valami miatt dühös voltál is, nem lett volna szabad így bolondá tenned bennünket, mivel hogy előbb elvittél magaddal, hogy ama becses követ keressük, annak utána pedig annyit sem mondtál, hogy befellegzett. Igen, és ott hagytál bennünket a Munyónénál, mint két birkát. Magad meg hazajöttél, ez pedig fölöttébb zokon veszük tőled. De annyi szent, hogy ez volt az utolsó, többet soha be nem csapsz bennünket. Calandrino megemberelte magát, és e szavakra felelt ekképpen. Jaj, pajtások! Ne haragudjatok, másképpen vagyon a dolog, mint gondoljátok. Én szerencsétlen. Megleltem ama követ. S tudni akarjátok, vajon igazat mondok-e? Mikor első ízben kérdeztétek egymástól, hol vagyok? Ha-ha, ott voltam ám mellettetek, nem is egészen 10 könyöknyire. És mikor láttam, hogy felém jöttök, és nem láttok engemet, megindultam, és szüntelenül valamivel előttetek járván hazajöttem. És elejétől kezdvén töviről hegyire végig elmesélte nekik, hogy mit tettek és mit mondottak, megmutatta nekik hátát és sarkát, hogy hogyan összezúzták a kövek, és annak utána folytatta. És mondom, hogy amikor beléptem a város kapuján, mindezzel a rengeteg kővel, ölemben, mit most itten láttok, senki nem szólt hozzám egy szót sem, holott tudjátok, mi izgágák és utálatosak szoktak lenni emez őrök, és mindent látni kívánnak. És ezen felül az utcán több komámmal és barátommal találkoztam, akik rendszerint mindig megszólítanak, sívnak egy ital borra, de most még csak egy fél szóval sem szóltak hozzám, mivel hogy nem láttak engemet. Végezetül, mikor hazaértem, ez az Isten verte átkozott asszony elém jött és meglátott, mivel miként tudjátok, az asszonyok mindennek az erejét tönkre teszik. Miért is én, ki eldicsekedhettem volna, hogy Firenzének legszerencsésebb embere vagyok, egyszerre a legszerencsétlenebb lettem. És hát ezért vertem el oly igen kegyetlenül, míg csak kezemet mozgatni tudtam. És nem is tudom, hogy mi tart vissza attól, hogy el ne vágjam a nyakát. Átkozott legyen az óra, melyben megláttam őt, s melyben a lábát házamba betette. És újból haragra gerjedvén már-már felkelt, hogy erről kezdje a verést. Buffalmacsó és Bruno eme dolgok hallatára úgy tett, mint a szörnyen csodálkoznék. Egyre másra megerősítették azt, amit Calandrino elmondott, és közben oly nevethetnékjük támadt, hogy szinte megpukkadtak. De amikor látták, mely nagy dühösen állt fel, hogy újból eldöngesse feleségét, közbeléptek és visszatartották, mondván, hogy ebben az asszony nem hibás, hanem ő maga, mivel tudta, hogy az asszonyok tönkreteszik minden dolognak erejét, és mégsem mondotta meg néki, hogy aznap nem mutatkozzék a szem előtt. Ezt a bölcs előrelátást pedig Isten elvette tőle, vagy azért, mert nem néki szánta eme nagy szerencsét, vagy pedig azért, mert meg akarta csalni a cimboráit, kiknek szólnia kellett volna, amikor észrevette, hogy meglelte a követ. És sok húzavona után nagy üggyel bajjal megbékítették a kesergő asszonnyal, ők maguk pedig eltávoztak otthagyván őt nagy bánatával, kövekkel megtömött házában.